Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből, 11. és 17. versek közötti szakasz, majd pedig ezt követően a 24. és 29. versek közötti szakasz van kijelölve a mai napra. A következőképpen olvasom. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant ez az egész nép? Vagy én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vitt az öletben arra a földre, amelyet te ígértél oda esküvel atyáinknak? Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem: adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Aztán ezt mondta Mózesnek az Úr: gyűjts össze nekem 70 férfit Izrael vénei közül, akiről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd őket oda, a kijelentés sátrához, és ott szálljanak melléd. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesen nyugodott, és kiárasztotta a 70 vénre. Amikor a lélek leszállt rájuk, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldáda, a másiknak Médád volt a neve. Rájuk is kiáradt a lélek, mert ők is az összeértak között voltak, bár nem mentek ki a sátorhoz. Ők a táborban kezdtek profétálni. Egy szolga elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes így felelt neki: engem akarsz féltékenyen védeni? Bárcsak az Úr az egész népet profétává tette volna, és kiárasztaná lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult a táborba Izrael véneivel együtt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Pünkösd a Szentlélek kitöltődésének az ünnepe, és alapvetően újszövetségi történeteket szoktunk Biblia olvasóként, imádkozó hívőként hozzá kapcsolni ehhez az ünnephez, leszálló lángnyelvekkel és Jeruzsálem utcáin a történő felfordulással. És most mégis kapunk egy ószövetségi igét, mégpedig a pusztai vándorlásnak egy szakaszából, és nem is kapunk könnyű igét Pünkösdre. Az az igazság, hogy nagyon sok olyan dolog van benne, amiről külön-külön kellene prédikálni, úgyhogy én most önkényesen kiragadtam azt, ami szerintem a vezéroszlopa ennek a történetnek. Ha tartjuk magunkat ahhoz a párhuzamhoz teljes joggal, hogy az Egyiptomból való kivonulás az előképe Jézus Urunk megváltásának, és az Egyiptomban a páska bárány, amit levágtak a zsidók, és a vérével megkenték a szemöldök fát, az valójában már előre mutat a Krisztus keresztjén az Isten igazi bárányának a vérére, akkor azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogy ez a 70 vénre való lélek kiáradás, ez valójában egy protopünkösd, egy pünkösdöt megelőző pünkösdi csoda. A nép túl van Egyiptomon, már vándorol a pusztában, már van 10 parancsolat, már áll a sátor, van nekük törvényük éppen ezért, van nekik Istenük, és elkezdenek zúgolódni. Elkezdenek zúgolódni, és kérdéseket, kételyeket megfogalmazni az Istennel szemben. Nem került bele az igehirdetési alapigébe, így is elég érdekesen lett kijelölve a szakasz. De fontos látni, hogy itt egyébként nem azért zúgolódik a nép, mert éhezik. Azért zúgolódik a nép, mert ráunt az isteni gondviselésre. A puszta a Bibliában szinte mindig kettős értelemmel jelenik meg, vagy jelenhet meg. És nagyon izgalmas, hogy ez a kettős értelem sokszor megfér egymás mellett. Mert a puszta az alapvetően az a hely, ahol a gonosz lakik. És a puszta az a hely, ahol az Istennel lehet találkozni. És akkor mondom az igazolás, hogy hogyan működhet a kettő egyszerre. Jézus Urunk azzal készül fel a keresztelkedés után a megváltásra, hogy a lélek elviszi a pusztába, hogy megkísértsék őt. Na most itt az Ószövetségben azt látjuk, hogy az Isten vezeti a népet a pusztában. És nyilván látni kell azt, hogy ez nem volt egy kihívások nélküli életút, vagy életállomás a zsidóság történelmében, de a kihívások között végig ott van az Istennek a gondviselése, végig ott van az Istennek a vezetése, és nyilván megfogalmazódnak kételyek és kísértések és kétségek, hogy tetszik, őket is megkísérti a kísértő a pusztában. De ahogy Jézus Urunk felkészülten ér vissza, hogy elvégezze a mi megváltásunkat, úgy igaz, hogy már nem Mózes vezetésével, de a nép felkészül arra, hogy az Isten népeként foglalja el a nekik megígért Kánaánt. Tehát a puszta kettős. Egyrészt a gonosz, másrészt az Istennel való találkozásnak a helyszíne. És akkor mit látunk itt a pusztában a zsidóság vándorlásánál? Hát az, hogy húst akarnak enni. És ez egy picit komikus, kedves testvérek, mert a következő a helyzet. Visszavágynak Egyiptomba, a rabszolgaságba, mert ott volt hús, meg az én kedvencem nem jelölték ki az első 5 verset a fejezetből, pedig nagyon komikus az egész helyzet. Az indok, hogy miért kell visszamenni Egyiptomba húst tenni, mert ott volt póré, hagyma, meg uborka. Nem elég nekik a gondviselés. Valami több kell, valami más kell, valami nagyobb kell. És mi ezzel igazából a probléma? Az, hogy a pusztai vándorlásnál ne feledkezzünk meg arról, hogy az Isten nem azt kérte a néptől 40 évig, hogy éljetek valahogy túl, srácok. Aztán utána jön a tejjel, mézzel folyó Kánaán. Hanem minden áldott nap jött a manna. Tehát alapvetően nem kellett nekik szembeszállniuk a puszta kihívásaival. Nem kellett alapvetően a mindennapi betevőért úgy megküzdeni, hogy azért ember életet kelljen rizikóztatni vadászattal, hegymászással, nem tudom, hanem minden nap össze kellett szedni a mannát. És akkor ezek után jön az indok, hogy Egyiptomban legalább volt póré, hagyma, uborka, meg hús. És itt csatlakozunk be a történetbe. És tényleg nagyon komikus ez az elem, azt gondolom, és Mózes is, mintha egy picit túlreagálná ennek a kényszerét. De ugyanakkor végtelenül tudunk, azt gondolom, rezonálni az Ószövetség emberére itt. Mert mi az ő problémájuk? Az, hogy megszokták az elégedettséget. És elkezdtek elégedetlenkedni. Valami több kellett, valami más kellett, valami jobb kellett. És én nagyon sokszor veszem észre saját magamon, és attól félek, hogy nagyon sokszor nem veszem észre saját magamon, hogy a vágyaim, azok sok esetben olyan dolgokat tüntetnek fel szükségletnek, ami egyébként a valóságban túl van az elégen. Nem kell. Csak vágyok rá. Mert megtehetem, hogy vágyok rá. Kísértés. Itt vagyok az Isten tenyerén, ott van a nép az Isten tenyerén, minden nap életben van tartva. Egyiptomban volt hús, póré, hagyma meg uborka. És nem elég az Isten. Valami több kell, valami más kell. És nagyon izgalmasan reagál az Isten erre a kihívásra, vagy lázadásra, vagy kételyre. Hát azt mondja Mózesnek, hogy akkor vegyél magad mellé 70 embert a nép vénei közül, ami nem a korukra értendő alapvetően, hanem a tapasztalatukra. És elveszek abból a lélekből, ami rajtad van. Itt megállapítandó az a tény, hogyha az Isten elvesz a maga lelkéből és elkezdi osztani, akkor az a lélek valahogy mégsem lesz kevesebb, vagy gyengébb. És kiárasztja a lelket, ami Mózesen nyugszik, arra a 70 vénre, akit Mózes választ, és innentől kezdve ez a 70 vén hordozza Mózessel együtt a nép problémáit, és ez a 70 vén elkezd profétálni, vagyis igét hirdet. Elmondja az Isten üzenetét a kétkedő népnek. És azért mondom, hogy ez egy protopünkösd, mert tényleg nagyon izgalmas az, hogy amikor az ember elkezd lázadni, vagy elkezdene lázadni az Isten ellen, akkor az Istennek az a válasza, hogy jó, akkor jövök hozzád. Akkor gyere, vegyél belőlem. Akkor adok neked magamból. Hogy észrevedd, hogy neked nem más kell, nem valami több. Az Isten nem akarja alapvetően a mi fogyasztói vágyainkat kiszolgálni. Nem akarja azokat betölteni. Viszont ad helyette valami más, amit tényleg be tud bennünket tölteni, ez pedig az ő szent lelke. Amivel betöltötte a 70 vént, és betöltötte a 12 tanítványt is. És amikor arról beszélünk, hogy pünkösd, akkor sose feledkezzünk el arról, hogy valójában ez az egyház születés napja. Itt jövünk létre mi keresztények. Tudom, hogy a vallás tudomány azt mondja egy ilyen semleges álláspontból, hogy a kereszténységet Jézus alapítja, de a teológia meg azt állítja, hogy nem. A kereszténységet a Szentlélek alapítja. A kereszténységet a Szentlélek tartja fent. A kereszténységet a Szentlélek viseli gondján, és hordozza alapvetően minden egyes pillanatban. És igen, ez a Szentlélek, ez úgy működik bennünk, hogy a világ megváltójáról tesz tanúságot bennünk. És akkor itt kell egy picit arról beszélni, hogy miért nagyon izgalmas az, amikor az Isten válaszul saját magát adja. Ami kételjeinkre, lázadásainkra, elégedetlenségeinkre. Mózesnek azért érdemes megnézni a felkiáltását. Mert azzal kezdi, hogy miért tettél ilyen rosszat szolgáddal? Amíg nyomja őt a nép, hogy a nép húst akar, addig egyébként Mózes is felül erre a hullámvasútra, és ő is elkezd elégedetlenkedni. Ő sem marad meg a hűségben. A Mózes. Elkezd elégedetlenkedni. És az Istennek az a válasz, hogy akkor adok a lelkemből. Nem azt adom meg, amire vágysz. Ez nem igaz. Az Isten nem teljesíti mindig a vágyainkat, azt teljesíti, amit megígért. De adok magamból neked. Adok magamból neked az úrvacsora közösségében. Adok magamból neked, amikor hitre jutsz, és azt a lélek elkezd benned, az én lelkem elkezd benned dolgozni. Adok magamból neked, hogy megértsd, hogy megismerd, hogy ki a te Istened. És hogy észrevedd, hogy miért nem arra kell vágyni, amire vágysz. Vagy mi a problémája az Istennek azzal a vágyjal, ami most benned dolgozik. Vagy miért nincs az megalapozva, vagy miért nincs a helyén. Adok magamból, hogy észrevedd, hogy hol van a helyed a világban. Hogy minden kihívás, meg kételj, meg kétség közepette van alattad egy tenyér, ami folyamatosan megtart. Mert az ott van. Az Isten tenyerénél nem lehet mélyebbre esni. Csak nem mindig vesszük észre, hogy az Isten tenyerébe zuhanunk. Adok magamból neked. És amikor az Isten lelkét adja nekünk, akkor az Isten lelke úgy kezd el dolgozni bennünk, hogy nem gyengül el az Isten lelke azért, mert szét kell osztani. De az is nagyon izgalmas, hogy ennek nem mindig vannak ilyen világuniverzumot felforgató nagy jelei. A pünkösdi csodát leszoktuk írni Lukács evangéliuma alapján egy ilyen nagyon nagy látványosságként, hogy még a nép is összesereglik, és ez nyilván így volt, mert Lukács leírta az apostolok cselekedeteibe, de azért úgy az nagyon izgalmas, hogy történelmi beszámoló, meg egyébként nincs a dologról más népeknél. Tehát nem csak, hogy Rómában nem tudtak a pünkösdi csodáról, de szerintem már Betlehemben sem, pedig az ma már Jeruzsálem külvárosa. Mert azoknak az embereknek jelentős, akik ezt a csodát megkapják. Azoknak az embereknek a szemléletmódját változtatja meg az Isten. Azoknak az embereknek a látásmódját változtatja meg az Isten. Azoknak ez zúgás, ez felfordulás. Mert egész egyszerűen nyílik szét az a perspektíva, amiben eddig gondolkodtam szűken, adott esetben az Istenről is, meg saját magamról az Isten tenyerén, és akkor egyszer csak így megkapom azt a emberi aggyal sok esetben befoghatatlan távlatot, amiből meg az Isten gondolkodik rólunk. És hogy hogyan működik a lélek? Azért az nagyon izgalmas, hogy ez a 70 vén utána segíti Mózest a szolgálatban. De a tanítványok sem egyedül mennek el. És a templomba se úgy jövünk vasárnapról vasárnapra, hogy egyedül vagyunk itt, hanem közösségben. Mert az Istennel való kapcsolatnak alapvetően nyilván van egy személyes dimenziója. De hogyha kinézünk saját magunkból, akkor látjuk azt, hogy ez a személyes dimenzió mindig közösségekben fogalmazódik meg. Közösségben az Istennel, közösségben a gyülekezet tagjaival, közösségben legalább egy-két másik emberrel, akik ugyanúgy imádkoznak ahhoz az Istenhez, mint én. És ez a léleknek azt gondolom a csodája, és a léleknek az ereje. Hogy úgy mesél nekünk az Istenről, hogy közben nem hagy bennünket elmagányosodni. Úgy mesél nekünk az Istenről, hogy közösséget teremt a másik emberrel, és közösséget teremt magával az Atyával, magával a Krisztussal. Amikor azt mondjuk a Bibliáról, hogy az Isten kinyilatkoztatása, az azért nagyon izgalmas, mert a kinyilatkoztatás, meg a kiáradás és a betöltődés a görögben sokkal közelebb van egymáshoz kifejezés szinten, mint a magyarban. Amikor az Isten lelke kiárad, akkor arról beszélünk, hogy az Isten személyesen jön hozzánk közel, meg abba a világba bele, amit mi ismerünk, és felfed magából valamit. Ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak. És amikor a Biblia igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy a Biblia az Isten szent igéje, az azért lesz szent ige, kedves testvérek, mert mögötte ott van a lélek. De nem csak az a lényeg, hogy a megírása mögött ott van a lélek, meg a kanonizálása mögött ott van a lélek, hanem a Biblia akkor lesz szent ige, hogyha én lélekkel olvasom, és közben a lélek olvas bennem. És ezt látni kell, ezt érezni kell. És a pünkösdi ünnep az alapvetően ebben erősít meg bennünket. Minden egyes pont, amikor imádságra kulcsolom a hétköznapokban a kezemet, minden egyes olyan alkalom, amikor felütöm a Bibliát és olvasni kezdem, minden egyes olyan lehetőség, amikor együtt vagyunk kisebb-nagyobb közösségekben, gyülekezetben, ott a lélek dolgozik. Értünk és bennünk. És akkor mi személyesen az Istennel találkozunk. Nem valami személytelen közvetítő erejével, nem valami varázslatával, vagy hozzá csak részlegesen tartozó elemével, de magával az Istennel. És amikor elégedetlenkedünk, akkor érdemes arra gondolni, hogy na vajon most mit mosolyog magában az Isten azon, hogy nekünk a póréhagyma meg az uborka kell, mikor itt a manna. Nem teljesíti be alapvetően az Isten minden vágyunkat. De teljesíti azokat az ígéreteket, amivel elköteleződik mellettünk és értünk. És amikor kiárad a lélek, akkor azért árad ki a lélek, hogy megértsük mi is azt, hogy mi az, ami a nagybetűs elég. Elég neked az én kegyelmem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted, és téged kérünk arra, hogy tarts meg bennünket a te tenyereden. Erősíts meg bennünket az elköteleződésben. Mutass rá arra, hogy mi a különbség a mi vágyaink és a te ígéreteid között. Mutasd meg, hogy nem minden vágyunk elítélendő, félreértés ne essék, de a lényeg a te ígéreteidben van. És azokkal nem maradsz távol, azokat nem hagyod beteljesítés nélkül, mert árad a te lelked, és megtart bennünket, te benned. Amen.